A vonalban pedig Wagner Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Vilniuszi csúcs találkozó lesz NATO berkeken belül, méghozzá kedden és szerdán. Előzetesen már Jens Stoltenberg, a NATO főtitkár egyébként vázolta, hogy hát mondjuk fogalmazunk úgy, hogy ő személy szerint mit szeretne elérni. Három fő elemet emelt ki, hogy miről lennének tárgyalások. Egyrészt arról, hogy Ukrajna, no nem most, de valamikor a NATO tagja lehessen. Aztán, hát ahogy én értelmeztem, egy gyors reagálású erőnek a felállítása, illetve hát nyilván az, hogy a tagországok tényleg kezdjenek el 2%-ot a GDP-re költeni a saját hadseregeikre. Ön szerint melyikben lesz vita, vagy melyikben lehet gyors megállapodás?
Gyors megállapodás nem így történik. Ugye a NATO tagországoknak a nagykövetei, diplomatai azok évek, tehát hogy folyamatosan egyeztetik azokat a kérdéseket, amelyeket most többek között felsorolt. Volt egy madridi NATO csúcs tavaly, amely kitűzött feladatokat, például ennek a gyors reagálású erőnek a felállítását, ami akkor egy nagyon nagy ugrás volt létszámban, és kidolgozatlanak voltak az elképzelések, tehát például ebben még biztos nem lesznek szerintem konkrét eredmények, mert ez egy olyan folyamat, ahol az országoknak, a tagországoknak a kijelölt erőit fel kell készíteni, össze kell kovácsolni, a vezetési rendszer rendszert kell dolgozni. És ez a gyorsreagálású erő, ami egy új típusú, mert van már egy másik gyorsreagálású erője a NATO-nak, ami már működik, és ami évente készenlétet ad. Ebben még szerintem nem lesz konkrét eredmény. Az látszik, hogy a NATO Ukrajna felvételének vagy jövőjének kérdésében óriási vita van, mert a balti országok, Lengyelország szeretnék Ukrajna mielőbbi felvételét, és a végén mindig úgy dőlnek a dolgok, hogy az Egyesült Államok mit akar a NATO-n belül, nagyon ritkán mennek szembe az ő szándékaival a tagországok, de itt most az Egyesült Államok Biden elnök tegnap is adott egy hosszú interjút a CNN-en, többször nyilván a NATO csúcs miatt többször foglalkozott, nyilatkozott erről, nagyon határozottan kiállt amellett, hogy Ukrajna NATO tagságának nincs itt az ideje, hanem a nagyobb tagországok megpróbálnak, vagy valamiféle biztonsági garanciát fognak nyújtani Ukrajnának, bármit is jelentsen ez. Tehát ennek a részleteit fogjuk megtudni majd talán szerdán, hogy mi ez a biztonsági garancia, mit tartalmaz, hogyan kívánják hosszú távon támogatni az országot. Nem tudom, milyen napirendi pontot említettünk még.
Talán az, hogy 2%-ot, igen, hogy 2%-ot mindenképpen költeni.
Ugye idáig az volt az álláspont, hogy a 2%-ot az egy elvárás a NATO országok részéről, hogy költsenek a védelmi kiadásaikra. Ez 2014 óta annyiban módosult az akkori NATO csúcson a krími beavatkozás hatására, hogy a legtöbb ország egy menetrendet készített, hogy mikor fogja elérni a 2%-ot, és egy-két éve már a NATO főtitkár mondja ezt a szlógent, hogy a 2% ez nem a plafon, hanem a parkettet, tehát ahonnan indulunk, az lesz a minimum, és most valószínűleg ezt nem tehetik kötelezővé, de lehet, hogy a tagországok valamiféle felajánlást megint tesznek, hogy tovább növelik a 2% fölé. Még mindig nem ért el mindenki, Németország még mindig csak 1,5% körül van, tehát hogy de a többség már megközelíti, vagy 2%-nál tart a védelmi kiadásaival.
Azért is érdekes egyébként a helyzet, mert ugye mi számít védelmi kiadásnak, most azért nagyon támogatják Ukrajnát, rengeteg hadifelszerelés megy oda számos ország részéről, de ezeket van, hogy fel kell újítani, oda kell szállítani, akár adott esetben Németország próbál nem csak a saját készletéből, hanem máshonnan is fegyvert szerezni. Gondolom ez a 2%-ban nem számít bele.
A katonai segély nem számít bele a 2%-ban. A 2%-ban a honvédelmi minisztériumra, a fegyveres erőkre, Van, ahol a katonáknak adott, ha ilyen következményes nyugdíjuk van, akkor az is beleszámolják. Nyilván a védelmi, tehát modernizációs beszerzéseket, ugye van ez az arányszám, hogy a védelmi kiadásokon belül a NATO azt preferálja, hogy a modernizációra, fejlesztésre, új eszközök beszerzésére a költségek 20%-a menjen el. Ez is egy fogmérője annak, hogy egy adott ország mennyiben csak költ a hadseregére, vagy mennyire modernizálja azt az ukrán hadseregnél. Olvastam nemrég, nem láttam, tudom, hogy a 2000-es évekig, amíg egy ilyen nagy mélyrepülésben volt az ukrán hadsereg, a 83%-a volt a kiadásoknak, a személyi jellegű kiadás, ami azt jelentette, hogy se új dolgokat nem szereztek be, se hadgyakorlatokat nem tartottak, hiszen van egy működési költség. NATO-ban az az elvárás, hogy ez 40-40-20 legyen, ha jól mondom a számokat. Tehát 40% személyi kiadás, 40% működési költség, 20% fejlesztés, beszerzés, modernizáció. Úgyhogy ez viszont csak akkor lehet megcsinálni, hogyha az országoknak 2% körüli a költségvetés, mert ugye alapvetően a legfontosabb mindig a katonáknak a fizetésének a biztosítása.
Ukrajna példája mutatja, hogy mennyire nem elhanyagolható, hogy valamelyik állam mennyit költ és hogyan a védelmére. Most már azért hát legalábbis ránézésre úgy tűnik, hogy a NATO tagok, főleg az európaiak elkezdték komolyabban venni ezeket a 2%-os kiadásokat, illetve a fejlesztéseket. Mennyibe lehet azt mondani, hogy ettől függetlenül, hogy megvannak ezek a felajánlások, hogy ez még mindig sokszor papíron lévő haderő, tehát hogy nem feltétlenül úgy működne, reméljük sose próbáljuk ki, de a gyakorlatban, mint amennyire működik ez, politikai egyeztetéseken, Excel táblázatokon?
Ez azért van, mert ezek, tehát hogy ez egy, itt egy nagy szervezetekről van szó, a fegyver, a hadipari cégeknek a szállítási kapacitása, gyártási kapacitása korlátozott. Ugye képzeljük, hogy 2014-ben döntik el a NATO tagországok is van, akkor nem tudom, még 29 országról szó. Tehát mondjuk van mondjuk 20 olyan ország, aki komolyan veszi 2014-ben a védelmi kiadások növelését, azok mindegyik ugyanazon a pályán mennek végig, stratégiát kell alkotni, védelmi beszerzési terveket kell készíteni, el kell kezdeni a beszerzési, az a pillanat, amikor van a világon nem tudom én 5-6, de inkább 2-3 hadipari cég egy adott termék esetében, és akkor hozzájuk fűtve az összes rendelést. Miközben az egész világ fegyverkezik, teszem hozzá, Közel-Keleten meg Távol-Keleten. Ott van egy valódi fegyverkezési verseny, ami leköti a hadipari cégeknek a kapacitását, és ez meg ugye azt kell hozzátenni, hogy 1989 óta, vagy a Szovjetunió bukása óta a fegyverkezésre nem költöttek sokat az országok, akkor volt egy összeomlás. Tehát itt most egy olyan pillanatban vagyunk, 2010-es évek elejétől, közepétől, de inkább közepétől, hogy a világ elkezd fegyverkezni. Európában csak megpróbálják beírni magukat az országok, és szűkösek a termelői kapacitások. Tehát a Magyarország példáján is látjuk, ugye Magyarország 2014-ben ő is bejelenti a NATO, ő is vállalja a NATO-ban a 2%-os védelmi kiadások növelését, 2016-tól elkezd nőni a védelmi költségvetés, talán 2017-től bejelenti a kormány a haderő modernizációs programot, és 2023-ban még csak ott tartunk, hogy a haditechnikai eszközök egy része érkezik be, de a harckocsik még mindig nem érkeztek be, a harcjárműveknek a gyártása még csak idén kezdődik el, 200, nem tudom én, 10-valahányat kell majd a végén beszerezni, és akkor ezeknek csak az eszközöknek a beérkezése, a kiképzés csak azután történhet meg, hogy erre ezek megérkeztek, az összekovácsolása ezeknek az képességeknek csak azután kezdődnek, hogy a katonák már kilettek rá képezve. És nem azért, mert itt bárki húzza az időt, hanem az egyszerűen azért, mert eleve éveket kell várni arra, hogy megtörténjen a megrendelés. Ugye ki kell dolgozni a terveket, le kell szállítani az eszközöket, ki kell ráképezni az embereket, úgyhogy mire a NATO-nak, ezeknek a NATO tagországoknak, amelyek elmaradtak az elmúlt évtizedekben a haderő modernizációval, 2028-2030 lesz, mire azok a döntések, amelyeket 2014-ben meghoztunk, ezek be fognak érni.
És akkor itt még hosszan beszélhetnénk egyébként lőszergyártásról,
És az az
bármi
eklatás
másról.
példája, hogy az ukrán háború még jobban kiélezte ezeknek a hadipari kapacitásoknak a hiányát, mert itt most egy kettős nyomás van. Egyrészt az európai országok fegyverkeznének, modernizálnának, pótolnák a elmúlt 30 évben elhasznált készleteket, és még van az ukrán háború is, ami megfogyasztja ipari szinten a meglevő készleteket, tehát itt ezért van ez nagyon szűkös kapacitás, mert átadták az országok a harckocsikat, lőszereket, rakétákat, de a nyugati hadipari cégek nincsenek felkészülve arra, hogy ebben az ipari mennyiségben pótolják ezeket.
Még nagyon röviden, mert igazából kifutottunk az időből, Svédország NATO csatlakozása megvalósulhat, legalább az alapok mindenhez, de vár ön például egy török fordulatot?
Annyit tudok mondani, hogy a NATO főtitkár nagyon sejtelmesen azt mondta, hogy még semmi sincs kizárva. A török vezetés azt mondta, hogy ki van zárva, a NATO főtitkár azt mondta, hogy még lehetnek meglepetések. Jobbat én sem tudok.
Wagner Pétert, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt. Jó napot, jó munkát önnek, viszont hallásra.
Köszönöm szépen, minden jót.